Jó, tehát beszéltünk arról, hogy mi a globalizáció, és hogy milyen jelei vannak annak, hogy ez a folyamat bizonyos részei biztosan megállnak, vagy visszafordultak, mert több szereplője a globális kereskedelemnek, gazdaságnak észrevette azt, hogy vannak káros hatásai. De én még mindig úgy gondolom, hogy annak ellenére, hogy ezeket a káros hatásokat észrevesszük, túl nagy erő nyomja az egyik oldalon ezt a folyamatot, tehát fejnehéz, és hiába vannak olyan gondolatok, van ugye ez, amit ide is lehetne citálni, hogy Think Global, Act Local például, ami szerintem egy tökéletes példája ennek, hiszen rájöttünk arra, hogy valójában a saját környezetünket lenne érdemes gazdaságilag is előtérbe helyezni, ennek ellenére ugye azt látjuk, hogy még mindig Kínából rendelünk, még mindig nagy a kitettség.
Na és akkor ezt a Kína-nyugat dolgot, ezt szerintem elemezzük itt egy pillanatra, mert szerintem ez a legizgalmasabb az egészben. Úgyhogy itt a fejlett nyugati világ, Európa és Amerika, Kínát tulajdonképpen egyfajta ilyen workshopként, ilyen gyárként kezdte el használni, tehát amikor a kínaiak úgy döntöttek, hogy ez a maoista típusú kommunizmus ez marhára nem működik, mert éhínség van és szegénység, akkor ugye Deng Xiaoping alatt a 80-as években nyitottak, befogadták a külföldi működőtőkét, és elkezdtek gyártani dolgokat a nyugatiaknak. A nyugat pedig ugye, hát egy csomó ilyen reménnyel ment oda, ugye egyrészt olcsó munkaerő, tehát volt egy ilyen nagyon rövid távú nyers érdek, hogy ott sokkal olcsóbban lehet, ugye ennek az ikonikus alakja Steve Jobs volt, akitől Obama elnök egyszer megkérdezte, hogy hogyan lehetne visszahozni a munkahelyeket Kínából Amerikába, mert ugye a másik oldalról ez azzal járt, hogy rengeteg munkahelyet vesztett el Amerika és Európa, amelyek mentek Kínába, és akkor Steve Jobs híres módon azt válaszolta Obamának, hogy Mr. President, these jobs are not coming back. Elnök úr, ezek a munkahelyek nem jönnek már soha vissza. Mert hogy olyan bérelőnye volt a kínaiaknak a nyugathoz képest, hogy a multiknak megérte ott termeltetni. És ugye az az ambíció is benne volt azért, nem csak az a gazdasági nyers racionalitás, hogy ott olcsóbb, hanem hogy ez kinyitja majd Kínát. Tehát, hogyha Kína mondjuk kereskedik a nyugattal, akkor majd ugye kulturálisan is, meg politikailag is tanul, és ugye ez tulajdonképpen nem is volt megalapozatlan, mert valami hasonló dolog megtörtént korábban Dél-Koreával, megtörtént Tajvannal, még Japánnal is, tehát hogy volt egy csomó példa arra, hogy a kereskedelemmel nyitottabbá váltak országok, és ezek kicsit demokratikusabbak, és még azt is megkockáztatnám, hogy ez nem is lett egy nagy csalódás abban az értelemben, hogy Xi Jinping ide vagy oda, még mindig nyitottabb ma Kína, mint volt a maoizmus csúcsán. Tehát egy kicsit persze visszarendeződés van, és ma Xi Jinpinggel sokkal zártabb Kína, mint volt mondjuk 10 évvel ezelőtt, de ha mondjuk big picture-ben nézzük a 70-es, 80-as évekhez képest, akkor kétségtelenül ma Kína egy sokkal nyitottabb ország ennek ellenére, mint valaha volt, és ez nagyon erősen kapcsolódik a kereskedelemhez. Egyszerűen a kínaiak meglátták a külső világot, és látták, hogy ott jobban élnek, és szabadon utazhatnak például, tehát hogy Kína nem a sztálini Szovjetunió, onnan sok százmillió kínai utazik világszerte. Tehát még ez a nyitottság is kapcsolódik hozzá.
Itt egy picit bedobnék egy talán ördögtől való gondolatot. Hogy is mondjam, nyitottabb Kína, de minek a kereskedelemnek köszönhető ez, vagy azoknak a sokak által vélt ilyen birodalmi terjeszkedési terveknek? Mert ugye a kínai kereskedelmet azt azért összekapcsolják a politikai-gazdasági akarattal is sok helyen, és azért felmerül sok mindenkiben, hogy ez a pusztán jóindulatú kereskedelmi terjeszkedés azért nem sokszor olyan jóindulatú kereskedelmi.
Szerintem ez a birodalmi önérzet, ez később jön. Tehát igazából ugye Deng Xiaoping kinyitja Kínát a 80-as években, azért a 90-es években és a 2000-es években Kína sokkal inkább egy alávetett szerepben van, és fogadja be a nyugati működőtőkét, fogadja be a nyugati technológiát, tanul, egy idő után létrehozza a saját cégeit, megerősödik gazdaságilag, tehát évről évre ilyen 8-9-10%-os gazdasági növekedések, és az első pár évtizedben fel sem merül, hogy Kína riválisa lehet az Egyesült Államoknak. Ugye arról beszélünk, hogy unipoláris világ van, megszűnt a Szovjetunió, gyakorlatilag egy hegemon van a világban, és ugye mindenki arra várt, hogy Kína akkor lesz majd rivális, hogyha mondjuk egy főre jutó GDP-ben megközelíti az Egyesült Államokat, de hát ez még mindig nagyon messze van, tehát hogy az legközelebb, ha minden ugyanúgy megy, mint korábban, amit nem feltételezhetünk, akkor mondjuk az évszázad második felére, végére érheti el, még ezekkel a nagyon magas növekedésekkel is azt az egy főre jutó GDP-t, mint a nyugat, tehát attól még nagyon messze van. Amire nem számítottak nyugaton, az az volt, hogy nem kell egy főre jutó GDP-ben elérni a nyugatot, hanem például bőségesen elég, hogyha mondjuk saját cégekkel versenyez, tehát mondjuk szemben azzal, amit mondjuk Kelet-Európa csinált, ugye ez a magyar, cseh, szlovák típusú, hogy folyamatosan a német cégeknek gyártjuk itt a dolgokat, és nem ambicionáljuk a saját cégeket, ezzel szemben Kína sokkal inkább a szingapúri modellt, vagy a tajvani, vagy a japán modellt követte, és ambicionálta, hogy legyenek saját cégei, és ezek a saját cégek olyan technológiai szintre jutottak, tehát, hogy itt a humántőkének, a kutatásfejlesztésnek, a tudás alapú társadalomnak volt egy kultusza, és olyan technológiai szintre jutottak, hogy számos iparágban gyakorlatilag megelőzték az Egyesült Államokat vagy Európát, tehát világvezetővé váltak, mondok néhány példát, hogy Kínának saját űrállomása van. Kína világvezető gyors vasútban, miközben ugye régebben mondjuk a Siemens-től meg az Alstom-tól vette ezeket a gyors vasutakat, ma gyors vasútban, mágneses lebegtetésű vasútban, de mondjuk mesterséges intelligenciában, vagy mondjuk az e-autók területén, amúgy szolár technológiában általában, de most már egy csomó mindenben, energetikában, tehát hosszan lehetne sorolni azokat a területeket, ötödik generációs mobil, tehát kulcs technológiája a világunknak, ugye mindenki azon nyomog világszert, hogy beengedjük a Huawei-t, ne engedjük be a Huawei-t, miért probléma ez? Mert a Huawei-nek van a legjobb, az egész iparág által elismerten a Huawei-nek van a legjobb ötödik generációs mobil technológiája, az amerikaiaknak semmilyen nincsen. Tehát akik még versenyben van, az ugye a Sony Ericsson, de azon kívül gyakorlatilag, de ők is elismerten hátrébb vannak, mint a Huawei 5G-ben. Tehát egy csomó olyan technológiában, hogy nem kell, hogy a kínaiak elérjék az egyfőre jutó GDP-t, az Egyesült Államokét, hanem bőven elég, hogyha mondjuk kulcs technológiákban eljutnak egy saját cégekkel egy bizonyos fejlettségi szintre, és ezen a ponton megijed a nyugat. Tehát ez az a pont, ahol Kína önérzetes lesz, Kína elkezd befektetni először a távol-keleti térségbe, majd Afrikába, Latin Amerikába, elkezd egy ilyen önérzetesebb pozíciót felvenni politikailag, és a nyugat beijedt, hogy úristen, ezek hamarabb lettek riválisak, mint gondoltuk volna, és akkor elkezdődik egy deglobalizáció, tehát, hogy ott akkor nagyon hirtelen, hogy ez Trump elnök alatt történik meg, különböző szankciók, tehát ez az, amikor mondjuk az Androidot megvonják a kínai mobilgyártóktól, vagy mondjuk bizonyos magas minőségű csipeket. Ugye manapság már ilyeneket lehet hallani, hogy mondjuk Biden elnök folytatja, tehát nem visszacsinálja, hanem folytatja ezt. Biden elnök megtiltja, hogy amerikai állampolgárok kínai csipgyártóknál dolgozzanak. Ez Magyarországon kevésbé pörgött ez a hír, de konkrétan meg van tiltva amerikai állampolgároknak, mérnököknek, hogy ők kínai csipgyártóknál dolgozzanak. Magas minőségű csipeket nem lehet eladni Kínának, de egy csomó más technológiában is. Tehát ilyen szankciók, tehát a szabadkereskedelem, tehát az, hogy az Egyesült Államok volt régen a szabadkereskedelemnek az úttörője, és mondjuk ugye volt ez a híres davoszi fesztivál, ahova megjelent ugye Xi Jinping, és azt mondta, hogy na akkor most mi leszünk a szabadkereskedelem úttörői, tehát hogyha az Egyesült Államok megvonja tőlünk, és visszakozik a szabadkereskedelembe, akkor ilyen megdöbbentő módon a kínai kommunista párt főtitkára egyszer csak kihasználva ezt a megüresedett szimbolikus pozíciót, egyszer csak Davosban bedobja, hogy akkor innentől mi leszünk a szabadkereskedelem úttörői, mindenkit meglepett. Tehát, hogy hogy egy ponton a nyugat megijed, és azt mondja, hogy úristen, egyáltalán nem biztos, hogy ez nekünk jó, politikailag túl megerősödött Kína, a világ nagy részét Kína ma már a kereskedelmi partner, tehát biztos látott a hallgató ilyen térképeket, hogy 1980-as években ki az első számú kereskedelmi partner a világ országainak, nagyjából kékre van színezve a térkép, már majdnem mindenkinek az Egyesült Államok, majd 20-30 évvel később pirosra van színezve a világ térkép, mert majdnem mindenkinek Kína.